A Sorbonnon végeztem, de a praxisomat piszkos kis emberek között végzem egy piszkos kis városban. Miért? Mert évekkel ezelőtt történt valami egy másik városban. Ne kérdezzen túl sokat, Mr. Marlowe. Clausen a kereszt nevén szólította. Ez szokás bizonyos réteghez tartozó emberek között. Különösen volt színészek és volt bűnözők között. Ó, mondtam. És ebben az esetben erről van szó? Erről. Tehát akkor az, hogy a zsaruk ide jönnek, nem Clausen miatt zavarja magát? Maga most a másik dolog miatt fél, ami régen is más valahol történt. Vagy netán szerelemről van szó? Szerelem. A doktor lassan ejtette a szót a nyelve hegyére, sokáig ízlegetve. Kis keserű mosoly követte a szót, mint a lőporszag a levegőben az elsütött pisztolyt. Aztán a doktor vállat vont, és egy kartoték doboz mögül cigaretta tartott tolt át az íróasztalnak arra az oldalára, ahol ültem. Akkor hát nem szerelem, mondtam. Megpróbálok olvasni a gondolataiban, doktor. Itt van maga, egy Sorbon diplomával, és egy olcsó kis orvosi praxissal, egy olcsó, piszkos kis városkába. Jól ismerem ezt. Már most mit csináljon maga itt? Mi dolga van olyan emberekkel, mint például Clausen? Mi volt a gigszer, doktor? Kábítószer? Magzatelhajtás? Vagy talán valami véletlen folytán a gengszterek orvosa lett valami forró keleti városban? Mint például, mosolygott halványan az orvos, mint például Cleveland. Nagyon vad feltételezés, barátom, nagyon vad. A doktor hangja hirtelen jegessé vált. Rettentő vad, de a magamfajta korlátolt agyufickó hajlamos arra, hogy a dolgokat bizonyos sémába illesse. Ez gyakran helytelen, de nálam foglalkozási ártalomnak számít. Így van ez, ha hajlandó meghallgatni. Hallgatom. A doktor megint felvette a kést, és könnyedén szurkálta vele az íróasztalán lévő itatos papírt. Maga ismerte Clausent? Nagyon ügyesen meggyilkolták egy jégcsákánnyal. Meggyilkolták, mielőtt én a házban voltam, és az emelete egy Hicks nevű pasassal beszélgettem. Hicks gyorsan kiköltözött, és magával vitt egy oldalt a lakók névjegyzékéből. Azt az oldalt, amelyen Arring West neve állt. Később, ugyanazon a délutánon Hicks-et is meggyilkolták jégcsákánnyal Los Angelesben. A szobáját átkutatták, egy nő volt ott, aki azért jött, hogy valamit megvásároljon tőle, de nem tudta megszerezni. Nekem több időm volt a keresésre, én megszereztem. Első számú feltételezés, hogy Hicks-et és Clausent ugyanaz az ember ölte meg, nem szükségszerűen ugyanabból az okból. Hicks-et azért ölte meg, mert az belekontárkodott a mesterségébe. Clausen pedig azért, mert fecsegő részeg volt, és valószínűleg tudta volna, kitette el lábalól Hicks-et. Eddig megfelel? A legcsekélyebb mértékben sem érdekel. Dr. Lagardi csak ennyit válaszolt a kérdésemre. Tovább beszéltem. De maga figyel. Mondjuk, hogy pusztán jó modorból elfogadom, no de. Nézzük, mit találtam én. Egy filmsztár és egy volt clevelandi gangster fényképét. A gangster ma talán Hollywoodban étterem tulajdonosa többi, és a képtanúsága szerint egy bizonyos napon együtt ebédelnek. Azon a napon, amelyen ennek a volt clevelandi gangsternek a megyei börtönben kellett volna ülnie. És ugyanazon a napon, amikor ennek a volt clevelandi gangsternek az egykori segédjét lelőtték Los Angelesben a Franklin Avenue-n. Miért volt tulajdonképpen a volt clevelandi gangster a dutyiban? A válasz, mert az volt, aki volt. És maga akármit mondhat a Los Angeles-i zsarukra, ők igenis megpróbálták kirúgni a városból az ilyen keleti nagymenőket, a veszélyes gengsztereket. Ki adta nekik a tippet? Nos, a fickó saját maga. Mert a volt haver kezdett kellemetlenné válni neki, ki kellett nyírni. Már pedig van-e tökéletesebb alibi a földön, mint börtönben ülni a gyilkosság idején? Egészen fantasztikus, mosolygott fáradtan Dr. Lagardi. Tökéletesen elképzelhetetlen. Lehetséges, de lesz még rosszabb is. A zsaruk semmit sem tudtak rábizonyítani a volt gengszterre, a clevelandi rendőrséget nem érdekelt a dolog. A Los Angeles-i zsaruk kiengedték, de nem engedték volna ki, ha látják azt a bizonyos fényképfelvételt. Ez a fénykép tehát rendkívül értékes zsarolási anyag. Elsősorban a volt clevelandi gangster ellen, ha valóban ő az illető fickó, másodszor a filmsztár ellen, aki nyilvános helyen mutatkozott vele. Ügyes ember ezzel a fénykép felvétellel megcsinálhatja a szerencséjét. Hicks azonban nem volt elég ügyes. Következő bekezdés, második számú feltételezés, Orrin Quest az a fiú, akit keresek, csinálta a felvételt. Kontaktszal vagy Leica-val. Villanófény nélkül, a lefotografált alanyok tudta nélkül. Questnek volt egy Leica-ja, és szeretett hasonló dolgokat művelni. Ebben az esetben azonban inkább gazdasági oka volt rá, mintsem a hobbijának áldozott. Kérdés, hogyan került Quest abba a helyzetbe, hogy megcsinálhassa a felvételt. Válasz, a filmsztár a nővére. Megengedte, hogy feljöjjön a városba és beszéljen vele. A fiú munka nélkül volt, pénzre volt szüksége, eléggé valószínű, hogy a nővére valamennyit adott neki, de azt a feltételt szabta, hogy tartsa magát távol tőle. Nem óhajt érintkez a családjával. Még mindig olyan fantasztikus doktor. Kedvetlenül bámult rám. Nem tudom, húztál a szót. Kezd valami valószínűséget kapni, de tulajdonképpen miért mondja el nekem ezt a meglehetősen veszélyes történetet? Cigarettát vett ki a dobozból, s úgy mellékesen nekem is odatolt egyet. Megfogtam, és jól megnéztem. Egyiptomi. Tojás alakú, lapos, vastag, kicsit túlságosan dús az én szervezetemnek. Nem gyújtottam rá, éppen csak ott ültem, az ujjaim között tartva. Közben figyeltem a doktor boldogtalan, sötét szemét. Ő rágyújtott, és idegesen pöfékelt. Összegezem most önnek, kezdtem újra. Ön ismerte Clausent? Hivatalosan, mondta ön. Én bemutatkoztam neki, mondtam, hogy magándetektív vagyok, azonnal megpróbálta önt felhívni. De túlságosan részeg volt ahhoz, hogy beszéljen önnel. Megfigyeltem a telefonszámot, és később közöltem önnel, hogy Clausen meghalt. Miért? Ha önnek rendben lett volna a szénája, hívta volna a zsarukat, de nem tette. Miért? Ismerte Clausent. Ismerhette a ház néhány lakóját, de ez még semmit sem bizonyít. Harmadik feltételezés. Ön ismerte Hicks-et, vagy Orrin Questet? Vagy mind a kettőt? A Los Angeles-i zsaruk sem tudták megállapítani a volt clevelandi gangster személyazonságát. Nevezzük az új nevén, hívjuk ezentúl Stillgrave-nek. De valaki meg tudná tenni? Ha az a fénykép felvétel annyit ér, hogy embereket öltek érte, volt valaha orvosi praxis a Clevelandben, doktor? Természetesen nem. Az orvos hangja, mint a nagyon messziről jött volna. Ilyen távoli volt a tekintete is. Az ajka alig nyílt ki ahhoz eléggé, hogy bevegye a cigarettát. De nagyon nyugodt volt. Csak én beszéltem. Egy egész szobára való telefonkönyv van a postahivatalban. Az egész országból. Az összes városokból. Ellenőriztem önt. Egy egész lakosztály egy belvárosi irodaépületben. Folytattam. Most pedig egy majdnem tilos praxis, egy kis tengerparti városkában. Maga szerette volna megváltoztatni a nevét, de akkor nem tarthatta volna meg a működési engedélyét. Valakinek ki kellett agyalnia ezt az egészet, doktor. Clausen kis ócska csavargó volt. Rész ostoba, faragatlan fráter. Orrin Quest piszkos, gondolkodású, csúszomászó. De fel lehetett használni őket? Maga nyíltan nem léphetett fel Stillgrave-vel szemben, hiszen annyi ideig sem maradt volna életben, ameddig megkeféli a fogát. Magának sok figurákkal kell dolgoznia. Cserélhető figurákkal. Nos, eljutottunk már valameddig, doktor. Doktor Lagardi bágyadtan mosolygott, sóhajtva hátradőlt a székében. Négyes számú feltételezés. Mr. Marlowe szinte suttogott. Maga valóságos idióta. Vigyorogtam, és kinyújtottam a kezemet, hogy rágyújtsak a vastag egyiptomi cigarettára. Közben tovább mondtam. Adjuk hozzá a maradékot az egészhez. Orrin kisebbik nővére felhívott, és közölte velem, hogy a fivére a maga házában tartózkodik. Van egy egész csomó gyenge érv, külön-külön annak látszanak, elismerem. De ezek látszólag valahogy mégis mind magára összpontosulnak, doktor. Békésen pöfékeltem az egyiptomit. A doktor figyelt. Az arca, mint a hullámzott volna, és tétova lett. Eltávolodott, majd visszatért. Szorítást éreztem a mellemben, az agyam pedig egy teknős béka lassúságával mozgott. Mi történik itt? Hallottam a saját motyogásomat. A kezemet a szék karpájára tettem, és felhúzóckodtam. Elkábított, nem? Kérdeztem, miközben a cigaretta még mindig a számban volt. Még mindig szívtam. A kába kifejezés alig ha volt megfelelő. Új szót kellett volna kitalálni erre az állapotra. Kint voltam a székből, és a lábam oda ragadt két cementhordóba. Amikor megszólaltam, a hangom, mintha vattán keresztül jött volna. Elengedtem a székkarfáját, és kinyújtottam a kezemet a cigaretta után. Néhányszor elhibáztam, de aztán a kezembe kaptam. Nem cigarettának éreztem, hanem egy elefánt hátsó lábának. Éles patákkal beleszúrtak a kezembe. Megráztam a kezemet, mire az elefánt elvitte a lábát. Most egy bizonytalan, de óriásira nőtt figura imbolygott előttem, és egy összvér mellbe rúgott. Leültem a földre. Egy kis kálium, hidrocianid, suttogta egy hang, egy tengeren túli telefonon keresztül. Nem halálos, még csak nem is veszélyes. Kicsit elernyezt. Kezdtem felemelkedni a földről, néha nem árt megpróbálni, de először a padlót kéne lerögzíteni. Ez a padló ugrándozott alattam, csak egy idő múlva kezdett csillapodni. Már majdnem felhúzta magamat félig, összeszedtem minden erőmet, és elindultam valamerre. Volt ott valami a látóhatáron, ami Napóleon sírja is lehetett. Elég jó cél. Elindultam abban az irányban, a szívem hevesen is erősen vert, és a tüdőm is nehezen nyílt. Mint amikor az ember futballozás közben úgy érzi, hogy soha többé nem tud lélegzetet venni. Soha, soha, soha. Aztán Napóleon sírja is eltűnt. Egy tutaj volt, egy szökőár tetején, egy férfi állt rajta, már láttam valahol. Jó képű fickó, jól kijöttünk egymással, elindultam felé, és a vállaimmal nekiütöttem a falnak. Ez megpenderített, kapkodni kezdtem, hogy megkapaszkodjam valamiben, de semmi sem volt ott, kivéve a szőnyeget. Hogyan kerültem ide le? Nem érdemes kérdezni. Titok? Valahányszor az ember kérdéseket tesz, mert mindannyiszor padlót löknek az arcába. Na jó, mászni kezdtem a szőnyegen. Olyas valamint másztam, ami egykor a kezem és a térdem volt. De semmilyen érzékelés nem bizonyította. Fából készült, sötét fal felé kúsztam, de lehetett fekete márvány is. Megint Napóleon sírja. Mit vétettem valaha Napóleonnak? Miért mutogatja nekem folyton a sírját? Egy korty vízre lenne szükségem, nyöszörögtem. Figyeltem a visszhangot, semmi visszhang. Senki nem szólt semmit, talán én sem szóltam. Talán csak gondoltam, kálium, cianid, hosszú szó ahhoz, hogy törődjék vele az ember, miközben alagúton mászik át, nem halálos, mondta doktor bácsi. És ez így is van, csupán furcsa egy kicsit. Valami olyan, amit félhalálosnak lehetne nevezni. Philip Marlowe, 38 éves, hatóságilag engedélyezett, kétes hírű magánnyomozó, akit a rendőrség letartóztatott az elmúlt éjszaka, miközben átmászott a Ballonastrom csatornán egy nagy zongorával a hátán.